Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában, itt karácsony előtt. Tovább ünnepeljük a grafikusokat, mert hogy az előző adásban is egy illusztrátor volt a vendégem, és most is Színvai Dániel a vendégem. Előző adásban pedig Rátkai Kornél volt, úgyhogy most úgy látszik, hogy egy ilyen illusztrátor sorozatunk van, de szerintem ez a mesebeli hangulat, ez most pont jó itt karácsony előtt. Itt ül velem szemben a stúdióban Dani, és hát én a te munkáiddal az Illusztrációs Fesztiválon találkoztam először, amit a Képzőművészeti Egyetemen Révész Emese szervez többek között, aki ott az egyik tanszéknek a vezetője. Az Illusztrációs Fesztivál az egy biennálé két évente rendezik meg, és az utolsó, ami számszerűleg a második volt, az tavaly volt, mégpedig a Momin. És hát elképesztő jó élmény, mert olyan sok-sok tehetséges illusztrátorunk van itt Magyarországon, és ez annyira rejtve van egyébként a laikus szemlélő elől, hogy ez egy ilyen revelációval ér fel, hogyha az ember elmegy erre a kiállításra, vagy biennáléra. Én annak rendje és módja szerint végig is fotózgattam annak idején a kedvencemet, és aztán egy munkához, amiben itt veled is együtt dolgozunk, ezekből a fotókból tudtam kiválasztani, hogy kivel szeretnénk együtt dolgozni, és hát azóta itt nyomjuk az ipart, és gondoltam, hogy ez tényleg megér egy beszélgetést itt a rádióban, vagy akár többet is, hogy egy kicsit körbejárjuk ezt az illusztrációs témát. Nagyon keveset szólaltok meg egyébként interjúkban, ezt már az előző adásban Rátkai Kornéllal is beszélgettük, hogy nem nagyon kérdezgetnek titeket a munkátokról, mert ugye elvileg a képek önmagukért beszélnek. Hol találkozhatunk ezekkel a képekkel, elsősorban mesekönyvekben, vagy borítókon, plakátokon, stb. Hát a te műveiddel is egy csomó-csomó mesekönyvön lehet, például legutóbb azt hiszem, hogy most a Ludas Matyin dolgozol, ugye, Dani?
Igen, az a Csimota kiadónál jelent meg egy pár hónapja.
És hát az nagyon-nagyon sok rajz volt, nem? Tehát nem ilyen apró kis rajzokat kell csinálnod, hanem ezt tényleg keményen végig illusztrálni az egész Ludas Matyit.
Igen, ez egy papírszínház, tehát maga a szöveg a hátulján van, és nem az elején, és úgymond elő kell adni a mesét, úgyhogy tulajdonképpen a lapok elején csak a kép van rajta, és a Ludas Matyi az 17 darab képből áll. Ráadásul ez az bonyolítja ezt a helyzetet, hogy vannak olyan pozíciók, amikor két kép találkozik, tehát csak félig van kihúzva az egyik ebből a fakeretből, úgyhogy ezt is pluszba hozzá kell tervezni, hogy akkor egy harmadik kép úgymond létre tudjon jönni.
Azért ez egy elég összetett feladat, ezt hogy csinálod, hogy olvasod a mesét, nyom, mondjuk nyilván Ludas Matyit mindannyian ismerjük gyerekkorunkból, meg a filmes változatból is szerintem, és mármint a rajzfilmes változatból is, és akkor ilyenkor elindul az agyad, és így elkezded felépíteni magadban ezt a vizuális világot, vagy ez hogy működik?
Hát ez itt konkrétan úgy történt, hogy az Illusztrációs Fesztiválon ugye én nyertem két díjat, és az egyik a Silent Book volt, ami tulajdonképpen a Csimota kiadónak a díja, és ami a Silent Book kategóriában nyert, annak a stílusa már így alapként szolgált hozzá, de a Ludas Matyiból én szerettem volna nem ezt a folk, vagy ilyen népi vonalat megfogni, szóval ez egy kicsit ilyen németalföldi festészet, ilyen Bruegel jellegű stílusban készült el, vagy valamennyire utal rá. Szóval ez úgymond egy picit adott is volt, másrészt meg, ha ez nem lett volna, akkor is biztos, hogy én nem a népi irányba mentem volna, mert az nekem egy kicsit távolabb áll tőlem. Utána pedig tulajdonképpen a szerkesztők már földarabolták a szöveget, hogy szerintük hogy lenne jó elosztani különböző oldalakra, szóval ilyen módon már megvan, hogy nagyjából melyik rész, amihez kell rajz, de egy ilyen jellegű történetnél, ahol ennyire meg kell tervezni mindent, mert működnie kell úgymond, mint egy képregénynek, ha lehet így mondani, hogy nyilván a tervezés egy fontosabb fázis, tehát hogy az elején mindent le kellett vázatolni, hogy miután milyen a kompozíció, ilyesmi. Míg mondjuk más helyzetekben, mondjuk a Szevasz, ami egy a gyantológia kötet.
Ez ott, az egyik kedvenced, nem? Ez a könyv.
Hát én nagyon szerettem benne a novellákat is, szóval szerintem abszolút a Péceli Dóra szerkesztette, és szerintem nagyon jó gyűjtemény, szóval akár jók a rajzok benne, akár nem, szerintem akkor is érdemes elolvasni. Szóval csak azt akartam mondani, hogy ott például lehet sokkal szabadabban társítani rajzokat egy-egy novellához, itt viszont sokkal konzekvensebbnek, vagy sokkal kiszámoltabbnak kell lenni, úgymond.
Mennyi idő egy ilyen munkafolyamat egyébként? Mennyi idő megrajzolni egy Ludas Matyit?
Hát így pontosan órára nem tudom megmondani, de nagyon sok. alapvetően szerintem 3-4 hónap biztos benne volt ebbe a munkába.
Azt a mindenit, azért ez egy nagyon, gondolom ezzel kezd, ezzel álmodsz, ott Ludas Matyiban élsz ilyenkor, amikor egy-egy ilyen munkát csinálsz.
Hát igen, így van. Ez nem egy 8 órás meló, tehát nem lehet hazamenni szerintem, és főleg mivel otthon dolgozom, de hogy folyton az emberrel ott vannak ezek a történetek. Egyébként általában párhuzamosan több munkán is kell dolgoznom, ami néha nehéz, de biztosan, hogy jó is, hogy az ember ne csavarodjon teljesen bele egy ilyen történetbe.
Egyébként elképesztő, én rádióban mindig nagyon nehéz, ebben a műsorban ez állandó visszatérő mondat, hogy nagyon nehéz vizuális dolgokról beszélgetni, de ezt úgy szoktunk átmenni ezen a bukkanon, hogy a Facebookon felteszünk a posztba, ami a műsorhoz tartozik, egy csomó-csomó képet a munkákról, akikkel éppen beszélünk, így majd most a te munkáidról is majd felteszünk, és akkor a hallgatók oda kukkanthatnak, és nézegethetik a képeidet, és akkor ők is fogják látni, amiről most mindjárt picit beszélek, hogy egy ilyen elképesztő fantáziád van, és van benne egy kis szürrealitás, nem is kevés, és főleg amikor úgy szabadon engedett szerintem, amikor úgy nincs megszabad, tehát mit tudom, nem egy illusztrációt csinálsz, hanem egy saját munkát, akkor mint hogyha egy gondolat épület lenne az, amit valahogy a papírra vetsz, és akkor abban mindenféle fantáziák, mindenféle vizuális bevillanások vannak, ami annyira komplex, hogyha az ember órákig nézi, még akkor is új részleteket fedez fel, nagyon jó őket nézegetni, mert hogy egy ilyen történet bontakozik ki ezekből a sűrített képekből. Hogyan ködik a fejed, agyad, kezed, amikor ezek az izgalmas képek kijönnek?
Hát szerintem nagyon fontos, hogy legyen úgymond gondolat rajzok mögött, tehát hogy ez nem csak esztétikai műfaj, hanem mögötte van úgymond a koncepció is, meg egy csomó mondjuk intertextuális áthallás. Én alapvetően egyébként tervezőgrafikát végeztem a MOMÉ-n, emiatt az a gondolkodásmód valahogy bennem van.
És ez milyen az a gondolkodásmód? Ezt olvastam egy interjúban veled a neten, hogy ugye a MOMÉ-n végeztél, és hogy ezt fontosnak tartod, ezt a hátteredet. Mi ez a gondolkodásmód, amit megjelenik a illusztrációs munkáidban?
Ez egyfajta tervezői gondolkodásmód, tehát hogy nem leülök, és az érzést kiöntöm egy az egybe a papírra, hanem mögé teszem a gondolatokat, a koncepciókat, az íveket, illetve hogy mondjuk, ha kell tervezni egy könyvborítót, akkor ott több tervet csinálok, hogy több irányt kipróbáljak. Szóval valahogy az a fajta az ösztönösséghez viszonyulva egy másik pólus, ami inkább a tervezettség, meg a konceptualitásnak vagy a formája, vagy nem tudom, most belebonyolottam ebbe a mondatba.
De nagyon sok intuíció is van benne, tehát lehet, hogy van egy szerkezet, ami ott van a fejedben, és ehhez ez a tervező grafikai háttér kitűnő, de azért én mindig úgy érzem, hogy rengeteg ilyen gondolat, morzsa, asszociáció, egy ilyen asszociációs háló tulajdonképpen minden műved.
Persze nem akarom azt mondani, hogy minden folyamat tök tudatos, tehát rengeteg minden úgymond tudat alatt történik, és próbálok minél több mindent behúzalozni egy-egy dologba. Nyilván ez sem mindig tehát nincs leírva listaszerűen, hogy mit kell beletenni, de hogy sok minden legyen mögötte, az nyilván nyitottnak is kellene a világra, meg sok mindent kell ismerni. Tehát szokták mondani nálam okosabb emberek, hogy igazából egy jó illusztrátornak is olvasnia kell. Hogy mit olvasok?
Na, mik a kedvenceid?
Hát mondjuk irodalomban én az amerikai modern irodalomra vagyok egy kicsit ráfixálódva, szóval mondjuk Updike meg Paul Auster két kedvencem talán.
Ők is egy kicsit azért tudnak szürreálisak lenni, nem?
Igen, benne van abszolút.
Meg nagyon jók a sztorik. Mind a ketten jól értenek a történetek felépítéséhez, mint ahogy a te képeiden is történetek elevenednek, még akkor is, hogyha nem egy történethez készült illusztráció, hanem tényleg úgy önmagában megáll a dolog. Plakátokat is készített. Most néztem az Instagram, hogy legutóbb a Nemzeti Múzeumnak csináltál írtó jópofa plakátokat. Hogy működik egy ilyen munka?
Ez mondjuk egy kicsit más helyzet volt, mert egy ügynökség kért föl engem, akik tulajdonképpen már elkészítették a terveket, tehát már megvolt a koncepció, és nekem úgymond a saját vizualitásomat kellett hozzáadnom, tehát nem volt annyira szabad játék, mint hogyha teljesen magamnak csinálok egy plakátot. Nyilván azért átgondoltam, meg átstruktúráltam valamennyire.
Mennyire hagynak egyébként szabadon? Mert én szerintem te pont olyan van, akit nagyon szabadon kell hagyni, mert akkor szárnyal, szó szerint szárnyalnak a képeid, tényleg.
Hát ez nyilván helyzettől függ, de például, ha egy könyv illusztrációnál, hogyha az irodalmi illusztráció, akkor ott általában abszolút rám bízzák, hogy mit gondolok én ahhoz a műhöz, vagy a műnek ahhoz a részéhez, és általában szerkesztők direkt nem is kötik össze az illusztrátort a szerzővel, hogy ne befolyásolják egymást, hanem tudjon két külön pólust alkotni. De mondjuk most, amin dolgozom, egy ismeretterjesztő könyv, a gyerekeknek villamosokról szól, és ott például nagyon fontos az, hogy így stimmeljen, hogy az a villamos úgy nézzen ki, hogy a valóságban, vagy hogy hova lesz hozzáírva egy szöveg, oda nyilazva valami, vagy ilyesmi. Szóval ott muszáj sokkal jobban szorosan együttműködni, és sok minden megköti az ember kezét, de mondjuk azt, hogy a villamos mellett az utcán kisétál, és ez mit csinál, az nyilván megint egy tök szabad történet.
Ez nagyon izgalmas, ez a villamos téma, ez mikor jelenik meg ez a mesekönyv?
Hát nem tudom, hogy mikor fog pontosan megjelenni, de elvileg én decemberben le fogom adni, úgyhogy valószínűleg valamikor a jövő év elején, igen.
És ez miről szól, hogy a villamosok ilyen kis megszemélyisített figurák, és van egy saját életük?
Nem, ez egy picit nagyobb
villamosok titkos élete?
Picit nagyobb korosztálynak szól, és teljesen úgymond tudományos, tehát ismeretterjesztő könyv, tehát nincs mögötte történet, hanem a villamosokat különböző aspektusból vizsgálja azt, hogy melyik városon milyen villamosok van, hogy kapcsolódnak a pályák, fonódó villamos, ilyesmi, szóval egy kicsit úgymond szárazabb, de nagyon izgalmas.
Aztán vannak neked kiállításaid. Most például még egy pár napig Gödöllön.
A Városi Könyvtárban van ez a kiállítás. A Gödöllön van egy Irka nevű ilyen írókör, ilyen amatőr írókör, és ők minden évben kiadnak egy antológiát. És ahhoz én készítettem idén az illusztrációkat, és tulajdonképpen azok vannak kirakva a könyvtárban. Hasonló módon a Ludas Matyi is ki volt rakva egyébként a Jókai Klubban itt Pesten, úgyhogy mostanában elég sok munkám van, ezért...
Sok a kiállításod is?
Hát én nem hiszem, hogy ez így függ össze. Inkább csak azt akarom mondani, hogy a kiállításokon, mondjuk a Jókai Klubban, amikor felkértek ott, és olyan dolgok voltak kint, amik egyébként a nagy részük ugye a Ludas Matyi volt, ami kapcsolódik egy munka, tehát egy könyvillusztrációs munka.
Mostanában... Volt egy ilyen is, hogy Karcok az égen.
Igen, ez az.
Ez az?
Aha. Igen.
És akkor ez csupa Ludas Matyi volt? Mert itt például pont a plakátján ennek a kiállításnak nem egy Ludas Matyi van.
Nem, voltak kint mások is, tehát két teremben voltak kint képek, és a másik teremben pedig kicsit régebbi munkák voltak, amik csak ilyen plakátok, illetve a Kemény Gabriela Más világ címkötetéből volt kint pár kép még. A plakát pedig teljesen a kiáltáshoz készült, tehát úgymond az nem volt kirakva, hanem direkt a plakáthoz csináltam ezt a rajzot.
Egyébként mit szeretsz jobban csinálni, amikor így plakátot kell? Tehát nyilván ez egy egyszeri dolog, egy blokkosított rajzolás, gondolkodás, vagy pedig amikor egy hosszabb történet van, és ahhoz kell illusztrációt csinálni?
Mindkettőt szeretem. Ahogy mondtad, egyébként mindig történetmesélésbe gondolkozom, tehát a plakátban is van egy történet, akkor is, hogyha ez csak egy kép.
Ezért nagyon jó nézni a képeidet.
Meg az is tök jó, hogyha többféle munka van, hogy a kétféle úgymond munkatempó az életemben egyszerre jelenik meg, tehát hogy egy hosszabb, több hónapos könyvillusztrációban úgymond be tudok ékelni egy olyan munkát, ami mondjuk egy kép, tehát mondjuk az editor illusztráció is ilyen volt, ami még 168 óra létezett, akkor nekik csináltam borítókat, amit például nagyon gyorsan meg kellett csinálni, és akkor ez a két különböző ritmus ilyen szépen az embert az életében így egybe tartja.
Aztán van még egy műfaj, a képregény. És ha jól olvastam valamelyik interjúban, ami veled készült, sőt, talán mint hogyha egyszer személyesen is említetted volna, elkezdtél egy képregényt, egy saját képregényt, jól emlékszem?
Igen, ez már jó pár éve volt, és azóta kevésbé foglalkoztat ez a tematika. Amikor még gimiben jártam, akkor elég sok képregényt rajzoltam magamnak, és aztán ez egy picit így most így elsikkadt, de lehet, hogy egyszer még visszajön, csak Magyarországon a képregény nem áll annyira jó
helyzetbe. Pedig ez egy annyira szuper műfaj, és például a Franciaországban ott van egy külön utca az egyik ilyen, azt hiszem a Kártyéletemben, igen, ahol csak képregényboltok vannak gyakorlatilag, tehát mit tudom én, 4-5-6 olyan bolt van, ami kizárólag képregényeket, régi képregényeket lehet vásárolni, és itt Magyarországon meg egyszer nem értem, mert azért az illusztrációs hagyományunk elég erős, és valahogy ez a műfaj mégis így el van csökevényesedve.
Egyébként egy picit jön fölfelé szerintem a képregény most Magyarországon, de nyilván a képregénynek is két oldala van, van az úgymond ez a művészi képregény, amit mondjuk Franciaországban eléggé tudnak, meg igen. Van az inkább szuperhősök felé tendáló képregény, és nálunk van, tehát mindkettőnek van egyébként úgymond közönsége, csak nagyon-nagyon szűk, és ha mondjuk egy képregényt akarnék csinálni, akkor az rengeteg meló, tehát gyakorlatilag ugye uh-huh. minden oldalon van 5-10-15 illusztráció, úgymond, tehát hogy kéne jó pár év, amit csak ezzel foglalkozom, ami nem adatott meg eddig.
És egyébként, ha már itt a franciáknál tartunk, meg példaképeknél, akkor azt tudom, hogy a szüleid is művészek, ugye?
Igen.
És hogy nyilván ők is inspiráltak meg, hogy beleszülettél ebbe az egész millióbe, amiben szerintem nagyon-nagyon jól lehet itt kivirágzani művészként szintén.
Biztos, hogy ez nagyon sokat számít, mm. hogy van egy ilyen előnyöm, hogy ahol én fölnőttem, ott már ez a fajta vizuális gondolkodás így benn volt minden alatt, szóval sokat köszönhetek nekik.
Mm. De hogy ehhez nyilván hozzáadott, ott persze a tanulmányaidon kívül, ahogy mondtad, nagyon nyitott vagy a világra, sokat olvasol, nyilván sokat is nézel, hogy mi az, ami hat rád így? Mi az, ami inspirál, akár művészek, akár más területről, mi az, ami ihletet ad?
Hát kevésbé vannak ilyen konkrét idoljaim, illetve nem is szeretnék nagyon olyan lenni, mint valaki, de azért követek sok illusztrátort, mondjuk Instagramon, megnézelődöm más platformokon, és van egy-kettő, akit eléggé csípek, de mondjuk a névmemóriám elég rossz, úgyhogy nem szeretnék most amúgy is senkit.
És magyarok tenni. Közül, régiek, nagyok közül?
Itt pláne nem mondanék neveket inkább. Az egy picit alul reprezentált szerintem, uh-huh. így mind az én, mind nálam, mind pedig egyáltalán mondjuk az interneten.
Uh-huh. És hogyha élmények, tehát mi az, amitől így beindul a fantáziád, vagy mi az, ami tényleg úgy ad valamit, és nem egy feladat, hanem jön mondjuk egy ihletett gondolat, és akkor rajzolsz.
Az igazság az, hogy én feladatcentrikus vagyok. Igen? Tehát, hogyha magamnak csinálok úgymond egy autonóm munkát, akkor is adok magamnak egy feladatot, és nem valami érzés vagy élmény pusztán, uh-huh. amit este tölt, hanem akkor kitalálom, hogy ez legyen egy plakát, ami erről vagy arról szól, vagy egy képsorozat, vagy egy könyvkoncepció, vagy ilyesmi. Szóval nem egészen így működöm, hogy így bepattan az ihlet a padlásszobában, és akkor...
Hanem nagyon utána mész, utána olvasol, utána nézel motivumoknak, stb. Ha dolgoznod kell, vagy valami nem, összetetebb dolgot kell?
Nem az, hogy annyira a kutató munka lenne fókuszban, inkább az, hogy szeretek keretet adni mindennek, uh-huh. tehát hogy vagy történetet, vagy egy médiumot, vagy valamit, tehát ez is egy kicsit egy tervezői hozzáállás is, meg másrészt meg a történetbe gondolkodás, hogy semmi, amit csinálok, az nem lóg a levegőbe, legalábbis az én fejembe, hanem van egy kerete,
egy eleje és egy vége. Uh-huh. Uh-huh. És egy picit lehet tudni, hogy a Lutas Matyin kívül még most milyen nagyobb projektekben vagy benne esetleg, amiről így érdemes mesélni, meg amit érdemes várnunk, hogy egyszer csak láthatjuk akár a könyvesboltokban?
Van például egy olyan projekt, a Holland Vöröskeresztnek csináltunk például egy animációs filmet, nem én animáltam, nincs az illusztrációkat, és annak lesz még folytatása, most egy ilyen interaktív cikket készítünk, és ahhoz én fogok illusztrációkat csinálni.
Olyat csinálsz, most erről eszembe jutott, mondtad, hogy animáció, vagy tervezel, hogy bemozduljanak a figuráid, tehát elmenni egy kicsit az animáció a rajzfilm irányába?
Hát egy-két apró szösszenetet csináltam már, és lehet, hogy fogok is, uh-huh. de hogy mondjuk egy hosszabb animációnak nem állnék neki, picit túl sok szöszölés az én munkamódszeremhez, vagy nem uh-huh. tudom, hogy az, hogy egy témában ennyire sokáig benne maradjak, hogy összerakjak mondjuk egy animációs filmet, az kevésbé fekszik nekem. Lehet egyébként a képregényes ez a baj, hogy szeretek gyorsabban témát váltani, mint hogy 3 évig dolgozzak egy projekten.
Hát az a nagy bajom, hogy közben a műsoridő lejárt, úgyhogy most be kell fejezzük a beszélgetést, de nagyon szépen köszönöm neked. Színvai Danival beszéltem az imént, aki illusztrátor, és szerintem ez az egyik legszuperebb szakma itt a képzőművészet területén. A hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet. A műsort vasárnap 15 óra 35-kor ismételjük. A mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.